Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban, az elmúlt műsorban egy újabb sorozatot indítottam el a sérült Isten képekről és azok gyógyításáról, és beszéltünk a csalódás által okozott Isten mérgezésről, a negatív istenképek által okozott mérgezésekről. Ma tovább megyünk, és a fanatizmus által okozott Isten mérgezésről szeretnék egy pár gondolatot. Tudjuk, hogy nem csak iszlamista terroristák léteznek, hanem keresztény fanatikusok is, akik nem átalnak meggyilkolni abortuszt végző orvosokat, vagy úszító jelszavakkal szidalmazni széles társadalmi rétegeket. Az erőszak nyelvét beszélik, és a tetlegességtől sem riadnak vissza. Az a végzetes bennük, hogy Isten nevében követnek el erőszakot. A fundamentalizmus természetesen nem azonos a fanatizmussal. A fundamentalizmus szó a latin fundus szóból származik, amely azt jelenti, hogy földterület, talaj, alap. És a fundamentalisták szeretnék szilárd alapra építeni a hitüket. Ez még nem lenne baj, de néha annyira szilárdan állnak a maguk alapján, hogy mozdíthatatlanná válnak. Csak a földre néznek, fölfelé nem. Felcserélik Istent a róla szóló dogmákkal. A betűt nézik, és nem a szellemet. A fanatizmus szó a latin fanum szóból származik, amellyel a rómaiak a szentet jelölték. A latin fanaticus szó azt jelenti, Isten által megragadott és tomboló lelkedésbe ejtett személy. Tehát misztikus kifejezés ez, azt az embert írja le, akit Isten egészen mélyen megragadott, és aki extázisba esett. Ma azonban korunkban ez a szó negatív jelentést vett föl. Aki tomboló lelkesedésbe esett, az nem látja a valóságot, túlteszi magát minden törvényen és parancson, és ugyanakkor az emberek szükségletein is. Hogyan jön létre a fundamentalizmus, vagy éppen a fanatizmus? A fundamentalizmus kút fején és sokszor az elbizonytalanodás áll, a félelem a fenyegető világtól, vagy attól, ami saját lelkében szorongatja az embert. Anselm Grün írja le, hogy, és mondja el, hogy spirituális kísérője volt egy nagyon merev, fundamentalista fiatal embernek. És amikor szemügyre vették az életet, elmesélte, hogy az apja mindig távol volt, és semmiben nem támogatta őt. Az édesanyját túlterhelte a gyereknevelés. Kora gyerekkorától élt benne a félelem, hogy el fog zülleni. Nagyon szoros abroncsra van szüksége, hogy felül tudjon kerekedni a félelmén. E szerint a fundamentalizmus a lélek egészséges reakciója is lehet a kívülről vagy belülről jövő fenyegetésre. Mint egy apapótlékként működik. Az apának ugyanis az a feladata, hogy gyermekei támasza legyen. Ha nincs jelen olyan apa, aki megtartaná a hátamat, akkor gerincpótlékra van szükségem. Ezt a szerepet gyakran az ideológia a fundamentalizmus tölti be. Tartást ad. De félni lehet attól, hogy egyszer csak túlfeszessé válik ez a tartás. Szűk abroncsá lesz akadályává a másokkal való kapcsolatteremtésnek. De egyre inkább beszűkíti az embert, és végül lehasítja az életről. Az ilyen fundamentalista ember abroncsát nem szabad összetörnünk, különben valóban elzüllik, és nem szabad elvennünk tőle fundamentumát, mert akkor nem lenne, ahol megvesse a lábát. Csak abban segíthetünk neki, hogy belsőleg megerősödve többé ne legyen szüksége a szűk abroncsra és a betonozott alapra, hanem szabadon állhasson a földön, és ott meggyökerezhessen. Akkor fölfelé fog növekedni, mint a fa, amelynek koronája az égbe nyúlik. A belső és külső fenyegetéstől való félelem a fanatizmus révén könnyen párosulhat hatalomvággyal és erőszakossággal is. A fanatikus személy azzal ellensúlyozza az agresszivitásától való saját félelmét, hogy kifelé irányítja agresszióját, mégpedig Isten nevében. Ha azonban vallási képekkel töltöm fel agressziómat, akkor az vakká válik, és többé nem ismer határt. Észre sem veszem, és vétek vallási nézeteim ellen vakká válok nagyzási hajlamaimra is. A fanatikusok valójában kicsi bizonytalan emberek, akiknek hiányos az önbecsülésük, kénytelenek nagyzási fantáziákba menekülni, hogy túltegyék magukat a hiányosságon. Egyszer aztán kisülnek ezek a nagyzási és hatalmi fantáziák, és álmokfutáshoz, terrorcselekményhez, vagy a szélsőséges erőszak más formáihoz vezetnek. Ahhoz, hogy az ember megengedhesse magának mindezt az erkölcstelenséget, ellenségképre van szüksége. Ellenségnek fog bélyegezni mindent, ami idegen, ami másfajta, főként más vallásokat. Ez az ellenségkép aztán feljogosítja a fanatikus embert, hogy féktelenül gyilkoljon, és az emberiesség minden törvényét megszegje. A fanatikusoknak sosem volt valódi Isten tapasztalatuk, mert aki tényleg megtapasztalta Istent, az alázatossá és szerényé válik, és tudatában lesz saját emberi kicsinségének. A fanatikusok visszaélnek a vallással, hogy hódolhassanak saját nagyszerűségüknek, és annyira elkápráztatja őket ez a nagyszerűség, hogy nehezen győzhetők meg az ellenkezőjéről. A fanatikusok gyakran élnek a demagógia eszközeivel is. Gyűlöletet szítanak az ellenséggel és az idegenekkel szemben, fanatikus cselekvésre bújtogatnak. A fanatizmus a szavakkal kezdődik. Az ilyen ember nyers és agresszív szavakat zúdít másokra, az idegenekre, a külföldiekre, az ellenségre. A fanatikus végső fokon fél mindentől, ami idegen, mivel nem mer szembenézni a saját lelkében megbújó, idegen és ismeretlen elemekkel. Képtelen meglátni saját árnyoldalát, ehelyett mindent, ami homályos, ami sötét, másokra vetít ki, hogy azután jogot formáljon magának megsemmisítésükre. Ezen a ponton találkoznak a fundamentalisták és a fanatikusok. A fundamentalisták azért ragaszkodnak szilárdan a maguk igaz hitéhez, mert félnek mindentől, ami számukra idegen. Félnek a saját árnyékuktól is, és mindent démoninak kiáltanak ki, ami hitüknek ellentmondani látszik. Mindenütt az ördögöt szimatolják, és amint megsejtik valahol, feljogosítva érzik magukat, hogy minden eszközzel fellépjenek ellene. A fanatikusok és a fundamentalisták vagy bizonyos praktikákban vélik felismerni az ördögöt, például a homeopátiában vagy a bizonyos emberekben, aztán könnyen rájuk támadnak, mivel az ördög elleni harc nevében megengedett a radikális fellépés bárkivel szemben, akit az ördög vezérel. A fanatikusok vagy a fundamentalisták nem veszik észre, hogy végső soron a saját lelkük mélyén lakó ördögtől félnek. Bizonyosságokat saját lelkük bizonytalansága árán veszik meg. Ahelyett, hogy szembenéznének saját árnyoldalukkal, bizonytalanságukkal, agressziójukkal, kétségeikkel, félelmeikkel, másokra vetítik ki azt is, ellenük fordulnak. A fundamentalizmus és a fanatizmus sebét az alázat útján lehet gyógyítani, vagyis úgy, hogy az ember szembenéz a maga teljes igazságával. De ahhoz, hogy az ember alázatosan szembenézzen a saját igazságával, bátorságra van szüksége. Kedves hallgatók, egy szép dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent a spirituális visszaélések által okozott Isten mérgezés. Maradjanak velünk!
unoka. Doux esprit saint, enflamme-les. Viens esprit saint. Esprit Saint, enflamme-les. Comme Heiliger Geist, komm in mein Herz. Komm Heiliger Geist, erfülle mich. Komm Heiliger Geist.
Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tovább megyünk az Isten mérgezések által okozott nehézségekre, vagyis spirituális visszaélések is léteznek. Ezt a jelenséget főként a szabad egyházi teológusok írták le. Akkor van vele dolgunk, ha egy spirituális kísérő pap vagy lelkipásztor, netán egy spirituális barát saját szükséglete érdekében visszaél a kísért személy vagy barát bizalmával. David Johnson így határozza meg a spirituális visszaélés fogalmát. A spirituális visszaélés hamis bánásmód azzal az emberrel, akinek segítségre, támogatásra vagy lelki megerősítésre van szüksége. És azt eredményezi, hogy az érintett embert meggyengítik vagy gátolják lelki életében. Ez nagyon általános meghatározása a spirituális visszaélésnek. Visszaélésről beszélünk, ha a spirituális kísérő arra használ egy másik embert, hogy ellenőrizze őt vagy uralkodjék rajta, tekintet nélkül arra, hogyan hat ez az illetőre. Maga Jézus a farizeusokat intve igen kemény ítéletet mond a spirituális visszaélésről. Ott fedezi föl, ahol a lelki vezetők túl nehéz terheket raknak mások vállára. A farizeusoknak a szemükre veti, hogy a kis ujjukat sem mozdítják a terhek könnyítése érdekében. vagy azért, hogy elviselhetőbbé tegyék az emberek életét. Ehelyett olyan követelményekkel terhelik meg őket, amelyeket ők maguk nem teljesítenek. Ha egy spirituális kísérő vagy egy vallási rendszer nem segít az embernek élete terhét hordozni, hanem elvárásaival nyomasztólag hat rá és kiszívja erejét, akkor spirituális visszaéléssel van dolgunk. A legkeményebb szebrehányás, amelyet Jézus a farizeusoknak tett, így hangzik. Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s az oda igyekvőket sem hagyjátok bejutni. A spirituális értelemben kereső embereket a spirituális visszaélés megakadályozza abban, hogy a maguk útját járják, és bemenjenek a mennyek országába. Abba az országba, ahol Isten uralkodik bennük, ahol Isten áll a középpontban. Ehelyett a kísérő vagy a vallási rendszer törvényei és szabályai válnak a kísért személy életének középpontjává, és meggátolják abban, hogy felfedezze saját életének titkát és karizmáját. Még élesebb Jézusnak ez a szemrehányása. Tengert és szárazföldet bejártok, hogy csak egy embert is zsidóvá tegyetek, s ha azzá lett, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál. Olvashatjuk Máté 23. fejezet 15. versében. Azokat az embereket, akik túlzott missziós buzgalommal a maguk útjára akarnak terelni másokat, az a veszély fenyegeti, hogy saját sémájukat erőltetik rájuk. A pokolba taszítják őket ahelyett, hogy megnyitnák fölöttük az eget. Folytonos kínná teszik az életüket ahelyett, hogy hozzáférhetővé tennék számukra a Krisztus által ígért életet. David Johnson és Jeff Van Fonderen leírja azoknak a rendszereknek néhány ismertető jegyét, amelyekben spirituális visszaélés folyik. Ezekben a vezetők például nagy súlyt fektetnek hatalmi helyzetükre, mindenkitől engedelmességet és alázatot várnak el. Ahelyett, hogy lehetővé tennék a lelki növekedést, egy oldalon a korrekt külső viselkedésre összpontosítanak. Kimondatlan szabályok vannak, amelyeket nem szabad áthágni. Ha megneveznék őket, akkor a tagok rögtön fölismernék, mennyire értelmetlenek, ám mivel kimondatlanok maradnak, nagy a hatalmuk, áthágásukat pedig keményen büntetik. További szabály, hogy kívülállóknak nem szabad a közösségről beszélni. A közösségben pedig nem szabad szóba hozni a valódi problémákat. Azoknak, akik visszaélésekkel terhes közegben nőttek föl, nem könnyű szakítaniuk vele. Olyan erős lojalitásra kötelezik őket, hogy nagy félelem és bűntudat lesz úrá rajtuk, amikor felmerül bennük a rendszer elhagyásának a gondolata. A tekintélyek gyakran megfélemlítik őket, elrettentő intézkedésekkel fenyegetőznek. És aki mégis kilép, azt nyilvánosan megszégyenítik és kitessékelik a közösségből. Radikálisan kizárják, és le kell mondania minden korábbi kapcsolatáról. Minden ideológiai rendszerben előfordulhat ez a spirituális visszaélés. Fundamentalista vallási körökben épp úgy, mint ezoterikus csoportokban. Egy fiatal nő, aki szigorú vallásos nevelésben részesült, elmesélte, hogyan került ezoterikus körökbe. Ott azt mondták neki, hogy ő különleges lény, fény árad belőle, és Jézust látják mögötte. Meglepetéssel vette tudomásul a hallottakat, de zavarba is jött. Más vallási körök a gonosz szellemeket akarták kiűzni belőle. A két irányzat ellenségesen viszonyult egymáshoz, de végső fokon mindkettő visszaélt a benne bízókkal, és a fiatal nőt sikerült is teljesen összezavarni. Ha egy spirituális vezető olyan hatalommal lép föl, amely csak Krisztust illeti meg, akkor bizonyos, hogy visszaél követői bizalmával. A bizonytalan embereket persze vonza az e fajta hatalom, könnyen rabulejti őket az, aki pontosan tudja, mi válik javukra. De jön az idő, amikor megérzik, hogy manipulálták őket. Ekkor magát a hitet is elvetik, és már egyáltalán nem képesek tájékozódni. Nem tudják, mire hagyatkozhatnak. szívesen hinnének, de félnek, hogy ismét csak kihasználják őket. Mindig lelki visszaéléssel van dolgunk, ha a kísérő eszközként használja a kísért személyt a maga céljai érdekében. Követőket, imádókat keres, akik guruként tisztelik. S ha a kísért személy fellázad a neki szánt szerep ellen, a kísérő a bűntudattal kezd operálni. Rossz lelkiismeretet oltani a másikba, ez a lehető legkifinomultabb hatalmi eszköz, hiszen egyikünk sem teljesen ártatlan. Ha valaki alattomosan bűntudatot kelt bennünk, akkor azt az oldalunkat szólítja meg, amely hajlamos a vétekre, és ezzel elbátortalanít. Talán mégiscsak igaza lehet. Talán mégiscsak jobb lenne őt követni. Végül is neki nagyobb a tapasztalata. A ránk bízottak bizalmával nem csak a bűntudat keltés révén élhetünk vissza. Van, aki egyenesen meg is fenyegeti őket. Ha a kísért személy vonakodik engedelmeskedni, így kárhoztatják, majd meglátod, mi lesz belőled. Ha tovább makacskodsz, el fogsz bukni. A végén a pokolban fogsz kikötni. Kárhozott vagy. A gonosz lélek lakik benned. Téged a sátán vezérel. Ő sugalmazza neked ezeket a gondolatokat. Az ilyen kárhoztatást ostorozta Jézus, amikor a farizeusok ellen fordult. A félénkebb lelkek könnyen megriadnak a fenyegetéstől. Az is előfordul azonban, hogy a vezetők nem a kárhozatot helyezik kilátásba, hanem a szeretet megvonást. Sokan ezt még nagyobb veszélynek tekintik. Ha a saját akaratodat követed, akkor magadra hagylak, akkor majd meglátod, hova vezet az önfejűséged, akkor magadnak kell látnod, hogyan boldogulsz. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Tu es notre Père, tu es... Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.
Mária Rádió. Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.